Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném kérni, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Jeremiás próféta első fejezeténél, és a 4-es, 5-ös verseket fogom felolvasni, és az ige iránti tiszteletből kérlek benneteket, hogy álljunk fel. Tehát Jeremiás 1, 4-es és az 5-ös versek. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Eddig imádkozom. Atyán, köszönjük neked, hogy ezt a meleg napot oda szánhatjuk neked. Köszönjük neked, Uram, hogy te vagy az, aki készséget adsz a szívünkbe arra, hogy az Isten igéjét meghallgassuk, hogy a testvéri közösségben részt vegyünk, hogy itt legyünk ezen az Isten tiszteleten. És Uram, ahogy énekeltük, Uram, itt vagyunk előtted, ahogy az őrök várják a hajnalt, meg ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízre. Uram, úgy vagyunk most te előtted, hogy szólj hozzánk, hogy megelevenítsd a szívünket, hogy Uram, ahol nincs tűz, ott legyen tűz, ahol nincs lelkesedés, ott legyen lelkesedés, ahonnan hiányzik a szenvedély, oda hozd be újra, Uram, a szenvedélyt, és kérünk téged, Uram, hogy legyen ez a mai nap a te dicsőségedre. Uram, kérlek különösen azokért, akik még nem a tieid, hogy szóljon hozzájuk az ige, és tudjanak egy igazi döntést hozni te melletted. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Az elmúlt időszak nekem is nagyon sűrűn telt. Ugye én is részt vettem itt az angol táborban. Illetve előtte hetekig misszióban voltam. Bécstől Kárpátalján át Magyarország különböző részein. És általában ilyen missziós utakról, amikor hazaérek, akkor az Indiana Jonesnak az első jelenete szokott eszembe jutni. Nem tudom, hogy ezt mondtam-e már nektek valaha, talán már egyszer, de most újra elmondanám. Valami olyasmi érzésem van egy-egy ilyen missziós út után, hol még szinte az egyik lábammal ott vagyok, mint az Indiana Jones filmek legelején, amikor Indiana menekül a benszülötteknek a nyíl zápora elől, közvetlenül előtte éppen csak sikerül neki azt a drága kincset megtalálni, megmenteni, és az utolsó pillanatban sikerül elkapnia a repülőgépnek azt az alsó részét, és így menekül meg a benszülöttektől. És a következő filmkocka, nem tudom, hogyha ismeritek ezeket a filmeket, akkor beugrik. A következő filmkockában pedig már ott van Indiana Jones öltöny, nyakkendő, katedra mögött, és tanítja a régészetet a diákoknak, és beszél ezekről a dolgokról. Én úgy gondolom, hogy valahol ez nagyon jó szemlélteti, egyébként ezt Indiana Jones effektusnak szoktam nevezni, minden alkalommal, amikor hazajövök, egy kicsit van egy ilyen érzés bennem, hogy wow, hol voltam megint, mit tettem, mit éltem át, hogy az emberek, akik körülöttem vannak, talán nem is tudják, hogy milyen dolgokban vettem részt. De én úgy gondolom, hogy valahol a keresztény életnek ilyen két latinak kell lennie. Misszióban, meg itthon. Jézusról bizonyságot téve, és amikor misszióról beszélek, akkor nem feltétlenül egy kárpátaljai szeméttelepre gondolok, vagy nem egy indiai nyomornegyedre gondolok, hanem éppen ott, ahol vagy. Mert minden egyes hívő misszionárius a maga helyén, és minden egyes munkahely, minden egyes munkatárs, minden egyes osztálytárs egy-egy missziós mező. És kell, hogy valahol így lássuk önmagunkat is, hogy mi az Úrnak a katonái vagyunk, az Úrnak a misszionáriusai vagyunk, nagy melegben is, meg nagy hidegben is. Munkahelyen is, az iskolában is, vizsga közben, vagy épp egy angol táborban, ott, ahol éppen vagyunk, misszionáriusok vagyunk, és minden egyes hely, és minden egyes ember pedig missziós mező, akik felé szolgálunk. És kell, hogy legyen ez a fajta kétlakiság az életünkben, hogy egyrészt nagyon jól érezzük magunkat a gyülekezetbe. Ugye mit mondott Jézus? Azt mondta, sőt Jézusról mondja az ige a Máté elején, hogy magához hívta a tanítványokat. Miért? Azért, hogy vele legyenek. És ez a legfontosabb a hívő életünkben, hogy Jézus kihív bennünket ebből a világból. Kihív bennünket az addigi környezetünkből valami egészen újba, valami egészen különlegesbe. Azért, hogy vele legyünk, hogy az ő tanítványai legyünk, hogy az ő hatása, az ő befolyása alatt éljük az életünket, hogy tőle tanuljuk meg, hogy mik az igazán fontos dolgok ebben az életben, hogy tőle tanuljuk meg, hogy hogyan kell járnunk hívőként ebben az életben. Ő a mester, mi a tanítványok vagyunk. Hogyha a kereszténységet egy mondatban kellene összefoglalni, akkor ez erről szól, tanítványság. Jézus az Úr, ő a mester, mi pedig az ő tanítványai vagyunk, és folyamatosan az ő jelenlétében élve megtanuljuk, hogy hogyan tudunk Istennek kedves életet élni. Aztán a másik parancsa Jézusnak az volt, hogy maradjatok én bennem. Ugye? Magához hív, és azt kéri, hogy maradjunk ő benne. Ahogy a szőlőtőn ott marad a szőlővesző, és ezáltal gyümölcsöt tud teremni, ugyanígy a mi életünknek is ez a házi feladata. Jézushoz menni, és vele maradni. Nem oda jössz hozzá, aztán visszamész a világba. Nem oda jössz hozzá, és én kibejársz a világ meg az egyház között, vagy valahol lógsz ott félúton a kerítésen. Oda szánod az életedet. Ez a normális, a valódi keresztény élet, hogy oda szenteled az életedet az Úrnak, és azt mondod, hogy Uram, én nélküled semmi vagyok, de veled gyümölcsöt tud teremni az életem, mert te vagy a szőlőtő, mert belőled fakad az én életem. És a harmadik pedig, amit Jézus mond, azt mondja, hogy menjetek el a világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát Jézus magához hív, megváltoztat, folyamatosan formálja az életedet, azért, hogy aztán ki tudjon küldeni téged. És ez éppen olyan fontos, mint a magához hívás. Hogy kiküld téged azért, hogy erről a csodálatos szeméről, akivel személyes kapcsolatod van, róla beszélj az embereknek. Magához hív azért, hogy aztán kiküldjön. De már nem azért, hogy visszamenjél a világba, és ugyanolyan életet élj, mint a világ, hanem azért, hogy misszionáriusa légy az Úrnak. Azért, hogy képviseld Istent ebben a világban. Azért, hogy az emberek rajtad keresztül lássák meg a láthatatlan Istent. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Kik ezek az Isten fiai? Kapaszkodj meg, te vagy, meg én vagyok. Mindnyájan, akik befogadtuk Jézust, akiket ő magához hívott, akiket ő formál, alakít, mi vagyunk azok, akiket aztán használni tud ebben a világban. Az ő keze, az ő lába, az ő mosolya, az ő kedves szava, vagy az ő határozott fellépése. Mi vagyunk azok, akiket Isten ebben a világban használ. És az evangéliumot hirdetni kell ebben a világban, és te meg én vagyunk azok, akikre Isten ezt a csodálatos üzenetet a megváltásról ránk bízta. Sőt, azt mondhatom, hogy a megváltás nem lenne teljes, anélkül, hogy az emberek meg ne hallanák. Ugye a Biblia is azt mondja, hogy van egy nagyon csodálatos ige, talán az 1 Timóteus 3.16, hogy mi a kegyességnek a titka. A kegyességnek a titka az, hogy Isten megjelent testben, aztán megigazult szellemben, megláttatott az angyaloktól, és aztán azt mondja, hogy hirdették a világban, és hittek benne a népek. Tehát ahogy fontos volt Jézusnak földre jönni, emberré lenni, végigmenni azon az úton, amin végigment, meghalni a kereszten, aztán feltámadni a halálból, ugyanolyan fontos, hogy ezt az erről szóló jó hírt, az erről szóló üzenetet elvigyük a világba, mert a jó hír csak azoknak jó hír, akik meghallják. Akik nem hallják meg, azoknak jó hír. Nem jó hír. És a világ tele van emberekkel, akiknek hallania kell ezt a jó hírt. És ahol csak hirdettetik az evangélium, ott az evangélium gyümölcsöt terem. Ezt mondja a Kolossé levél ereje. Ahova eljut az evangélium, ott az evangélium megtörténik. Milyen módon történik meg? Úgy, hogy mindaz, amit Jézus megszerzett a kereszten, az elkezd az emberek életében valósággá válni. És megtérnek a bűneikből. Mikor? Amikor az evangéliumot hirdetik. És megszabadulnak az emberek démoni függőségektől. Mikor? Amikor az evangéliumot hirdetik. És emberek betöltekeznek Szent Szellemmel. Mikor? Amikor az evangéliumot hirdetik. Az üdvtörténet az üdvösség hirdetése nélkül nem teljes, mert nem jut el az emberekhez. És itt van a mi óriási nagy felelősségünk, a tiéd is, meg az enyém is, hogy hirdessük az evangéliumot. Mert az emberek ezáltal térnek meg. Az emberek ezáltal újulnak meg. Ezáltal részesülnek mindabban a jóban, amivel Isten őket meg akarja ajándékozni. Amen. És ennek te vagy a hordozója, meg én vagyok a hordozója, meg mi mindnyájan, mint gyülekezet, Krisztus teste, együtt vagyunk a hordozói. Mi mondjuk el a jó hírt? És szeretném mondani nektek, hogy ezen a földön nincs más üdvösség, csak az, amit Jézus Krisztus szerzett meg számunkra. Nincsen más jó hír a bűnös ember számára. Nincsen olyan üzenet, ami rendbe tehetné az életüket, és kihozná őket abból a bűnös fertőből, amiben benne vannak. Nincs még egy ilyen hír, ami az embereket a pokol tüzéből kihozná és bevinné a mennyek országába. Nincs még egy olyan hír, ami egy bűnös átformálna szenté. Egyedül a keresztények által hirdetett evangélium. És ebbe Isten téged akar használni, meg engem akar használni. Pál apostol azt mondja, hogy a Róma levél elején, hogy adós vagyok. Adós vagyok. Köteles vagyok zsidóknak, meg görögöknek, meg pogányoknak, meg barbároknak hirdetni az evangéliumot. És nagyon szemléletes, ahogy erről beszél. Azt mondja, hogy adósa vagyok az embereknek. És azt szeretném mondani, hogy mindnyájunknak van egy adóssága e felé a világ felé, amit az evangéliumnak a hirdetése által rovunk le. Azáltal fizetünk meg. És szeretném, hogyha így tekintenénk mindnyájan magunkra, hogy adósok vagyunk e felé a világ felé. Miért? Mert valami olyanunk van, ami nekik nincs, viszont nekik is az életet jelentheti. Nem tarthatod meg magadnak az evangéliumot. Az egyház nem tarthatja meg magának az evangéliumot a négy fal között. Hogy jaj, úgyse fogják az emberek meghallani. Vagy úgyse fog tetszeni nekik az, amit én mondok. Nem, neked a feladatod az, hogy a négy fal közül kividd az üzenetet. És hirdesd az embereknek az Istennek az evangéliumát. És itt szeretnék rákanyarodni a mai üzenetnek a lényegére, ugyanis ahogy készültem erre az üzenetre, azon gondolkodtam, hogy milyen kevés időnk van. Hogy minden egyes nappal, amit itt a Földön töltünk, kevesebb az időnk. És lemegy, lefut egy pillanat alatt. Talán ebből van a legkevesebb, az időnkből. Elkattog, eltiktakkol az idő az életünkben. És ha nem vigyázunk, akkor felesleges dolgokra megy el az időnk, ez a legdrágább kincsünk. És az a nagy kérdés, hogy mit teszel az életeddel. És mindig van ez a kísértés, hogy a magad élvezeteire éld le az életedet. Hogy csak nekem jó legyen. Hogy azért éld le az életedet, hogy egy normális körülményeket biztosíts magadnak, meg a családodnak, aztán örökséget hagyjál, és hajlamosak vagyunk arra, hogy az életet körülbelül ennyivel elintézzük, hogy az én dolgaimat rendbe rakjam, hogy velem minden rendben legyen, én élvezzem az életet, és nagyon keveset figyelünk még keresztényként is arra, hogy vajon mi az Istennek az akarata az életünkkel. Vajon mi az Istennek a célja velünk. És tesók, az a nagy kihívás minnyájunk számára, hogy ezt a nekünk adatot rövid kis időt nem tudod, hogy meddig élsz. Nem tudod, hogy mikor lesz az utolsó nap, vagy az utolsó perc az életedbe. A nagy kihívás, hogy ezt az időt, amit kaptunk a megtérésünktől, egészen a hazamenetelünkig, a Krisztussal való találkozásunkig, hogy ne csak magunknak éljük le, hanem legyen egy ennél nagyobb cél az életünkben, hogy meg tudjuk érteni, hogy Isten mire hívott el bennünket. Hogy a halandó kezeinkkel valami halhatatlan tudjunk felépíteni. Hogy amikor odaérünk majd a mennybe, akkor ne szégyenkezzünk meg. És ne azt mondjuk, Uram, hát üres a kezem, magamnak éltem, örültem, hogy meg tudtam tartani azt a kis hitet, amit kaptam tőled, örültem az üdvösségemnek, de arra már nem jutott időm, mert annyi minden mással elfoglaltam magamat, hogy a te országodért munkálkodjam, hogy az Istennek az akaratát, ami az életemre szólt, azt betöltsem, és üres kézzel jelenünk meg az Isten előtt. Én nem szeretnék üres kézzel megjelenni Isten előtt a végelszámolásnál. Nem szeretném, hogy az a tűz, ami el fog jönni mindnyájunknak az életébe, az mindent elégessen, mert csak fa volt, meg pozdorja volt, meg értéktelen dolgok voltak, mert csak magamnak éltem, mert hogy önző módon éltem, vagy egyszerűen csak féltem megtenni azt, amire Isten elhívott engem, különböző okok miatt. Én azt szeretném, hogy amikor majd keresztül megyek a tűzön, mert a kereszténység az nem játék, a kereszténység az nem tréfa dolog. A kereszténység az a Jézussal való találkozásod. Én azt szeretném, hogy amikor jön ez a tűz, amiről az 1 Korintus beszél, akkor arany legyen az, amit talál ez a tűz. Meg drága gyöngy legyen, értékes, Istentől való dolgok legyenek, hogy olyan dolgokat vigyek véghez ebben az életben, aminek az eredője a mennyben van. Nem csak a saját okoskodásaimat, nem csak a saját bölcselkedésemet, hanem az Istent megértve véghez vigyem azt, amit Isten számomra eltervezett ezen a földön. És tudjátok, Isten gyönyörködik abban, amikor az ő gyermekei végrehajtják azt, ami a mennyben elrendeltetett. Gyönyörködik abban, amikor az ő gyermekei az ő karizmáit, ajándékait használva, meg a saját természetes képességeiket is használva véghez tudják vinni az Istennek a munkáját ezen a földön. És tudjátok, ha ezt tesszük, az nem bennünket dicsőít. Ha ezt tesszük, az Istent dicsőíti, az az ő dicsőségét szolgálja. Ahogy Chambers mondja, tőlem telhető legtöbbet megtenni az ő nagyságáért, az ő dicsőségéért. Nem bennünket, mert mi kik vagyunk? Egyszerű edények vagyunk. Mi kik vagyunk? Senkik, semmik vagyunk. Olyanok vagyunk, mint egy szőlővessző Jézus nélkül, amit kidobnak és megszárad, és tűzre vetnek. Semmi érték nincsen. Egyetlen egy valami ad nekünk értéket, hogy Isten figyel ránk. Hogy Isten figyel ránk. És mi azt visszük véghez, amit ő kért tőlünk, hogy megtegyük. Ez mindnyájunknak egy óriási nagy kihívás. Mivel töltöd ezt a kevéske kis időt ezen a földön? Ki fognak gúnyolni érte? Gúnyoljanak. A végelszámolásnál majd ez dicsőségedre válik. Szenvedni fogsz érte? Azt mondja, hogy akkor megnyugszik rajtatok a dicsőségnek a szelleme. Csak az számít, hogy majd egyszer te ott fogsz állni Isten előtt. És akkor már nem lesznek olyanok, akik visszatartsanak, ott nem lesznek már olyanok, akik dicsérjenek, vagy szidalmazzanak, ott csak te leszel meg az Úr. És az a munka, amit elvégeztél Istenért. Az a munka, az a cselekedet, amit elvégeztél Istenért. Az előbb felolvastam a Jeremiás 1:4-5-öt, ez Jeremiás prófétának az elhívása. Tudjuk, hogy Jeremiás egy óriási nagy prófétája volt az Úrnak, talán az egyik legnagyobb, akit fiatalon hívott el Isten. Nem csoda, hogy próbált is vonakodni ez a fiatal ember, hogy túl fiatal még, nem tud beszélni. Mindig így van, hogyha Isten elhív bennünket, akkor az első dolog az mindig a mi alkalmatlanságunk, és ez így helyes. Ez így helyes, mert ha Isten valamire elhív, az mindig meghaladja a te természetes képességeidet. Fiatal vagy? Akkor fiatal vagy. Dadogó vagy, mint Mózes? Dadogó vagy. Isten tud használni? Tud használni. Félénk vagy? Gyáva nyúl vagy, mint Gedeon? Nem számít. Isten azt mondja neked, hogy erős harcos. És menj, és ezzel a te erőddel győzd le a midianitákat. És így volt ez ennél a fiatal embernél is, Jeremiásnál. Még egyszer elolvasom, így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek téged. Nagyon gazdag ez a néhány mondat, amit itt Isten Jeremiásnak elmond. És szeretném egy pillanatra, ha megállnánk, a legcsodálatosabb dolog az, amikor Isten szól hozzád. Amikor Isten megszólal benned, amikor a szívedben elkezded hallani Istent, akár fiatal vagy, akár idős, amikor Isten szava hirtelen megszólal a szívedbe, ez az emberi életnek a célja valójában. Ezért lettünk megteremtve, ezért vagyunk kommunikatívak, képesek a kommunikációra Istennel. És ez a néhány gondolat, itt egy néhány dologra szeretném ráirányítani a figyelmeteket. Arról beszél, hogy Isten szemében milyen értékesek vagyunk. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy miért vagyunk értékesek. Az első, amiről itt Isten Jeremiásnak beszél, azt mondja, hogy én teremtettelek. Én formáltalak. Nem a véletlennek a műve vagy. És tudom, hogy ezek most nagyon egyszerű dolgok lesznek, ez a három dolog, amit szeretnék gyorsan felsorolni, viszont annál erőteljesebb, hogyha az életedbe ezt meg tudod ragadni. Az első az, hogy téged Isten teremtett. Hogy valójában Istennek az akarata volt, hogy te itt legyél ezen a földön. Nem apukádé elsősorban, nem az anyukádnak az akarata voltál elsősorban, az övék is, de mindenek előtt Isten teremtett téged. Az ő gondolataiban voltál bent, még mielőtt bármi lett volna ezen a földön. A Biblia azt mondja 1 Mózes 1.26-ban, egyébként ezek a legfontosabb részei szinte az egész Szentírásnak, ami mindent megalapoz, ami mindennek a fundamentuma, amik ott az első néhány fejezetben vannak az 1 Mózesben, azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert a saját képére és a saját hasonlatosságára. És aztán megáldotta az embert. Tehát te az Istennek a képmása vagy. Nem számít, hogy mekkora a füled, nem számít, hogy mekkora az orrod, nem számít, hogy mekkora a lábméreted. Ezek teljesen irrelevánsak. Ami egyedül számít, az az, hogy a te értéked, az abból van, hogy Isten alkotott meg téged, méghozzá a saját képére és hasonlatosságára. És amiben az ember különbözik az állatoktól, abban hasonlít Istenre, hogy személyiségünk van. Hogy beszélni tudunk, hogy kommunikálni tudunk. Hogy tudunk gondolkodni önmagunkról, meg a magunk körülötte levő világról. Hogy tudunk feltekinteni, és Istenről is tudunk gondolkodni. Úgyhogy a te értéked az, hogy Istennek az alkotása vagy. Hogy Isten gondolt rád. Hogy Isten gondolkodott rólad. Hogy Istennek egy csodálatos terve volt az életedre. És ő volt az, aki ezt az egész folyamatot felügyelte a fogantatásodtól, a mélyben való formáltatásodig, és aztán a megszületésedig. Az, hogy vagy, az egy csoda. Istennek egy hatalmas csodája. Akarod tudni, hogy cselekszik-e Isten csodákat? Nézd magadra. És nem mennék ebbe bele, de az egész emberi test, a lélek, a szellem egy óriási csoda. És tudunk kommunikálni ezzel Istennel, az egész életünkkel. Azt mondja, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Jobb könyvében van egy nagyon szép leírása az ember teremtésének. A 10. fejezetben, ezt csak gyorsan felolvasnám. kezet formált és alkotott engem. A 10. fejezet 8. verstől a tolmácsoknak. Azután elfordulsz és el akarsz pusztítani. Emlékezzél, csak úgy formáltál, mint egy agyagedényt. Mégis újra porrá tennél. Nem úgy öntöttél, mint a tejet. Nem úgy oltottál le, mint a sajtot. Bőrbe és húsba öltöztettél, csontokkal és inakkal szőttél át, élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte az én lelkemet. Ilyen az isteni teremtés. Így gondolt ránk Isten, ahogy a tejet, meg ahogy a vajat készítik, ahogy Isten felruház bennünket hússal és csontokkal, az egészen ott van Istennek ez a csodálatos kegyelme, és azt mondja, hogy szeretettel vont körbe bennünket. Úgyhogy a legközelebb valaki megszól téged, bármilyen testi fogyatékosságod miatt, hogyha bármikor, bárki, bármivel az értékedet próbálja degradálni, akkor nyugodtan mondhatod, hogy én Istennek a gyermeke vagyok. Isten teremtett engem, Isten alkotott engem, az ő szemefénye vagyok. És ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor elbátortalanodunk. És olyankor visszamegyünk, hogy hát mi Istennek a teremtményei vagyunk. Hogy nem véletlenül vagyunk ezen a földön. Nem az evolúciónak a kénye, kedve, véletlenszerűsége hozott bennünket ide erre a bolygóra, és aztán ugyanolyan véletlenszerűen el fogunk távozni innen. Minden ember Isten akaratából van ezen a földön. A legnyomorultabb ember is Istennek az akaratából van ezen a földön. A legbetegebb gyermek is Istennek az akaratából van ezen a földön. És igen, jött a bűn a világba, jött, ami gyakorlatilag mindent elpusztított és mindent tönkretett, de még ebben is, még az embernek a bűnös állapotában is, ott van ez az isteni képmás. Ott van ez az isteni képmás. És tudjátok, mi ránk az jellemző, hogyha valami elromlik, akkor ezt simán csak kidobjuk. Ha kiukad a cipőnk, kidobjuk. Ha már nincs elég memória a telefonunkban, kidobjuk, veszünk egy újat. Milyen jó, hogy Isten nem így bánt velünk. Milyen jó, hogy miután az ember elbukott, és hátat fordított Istennek, és a bűnre adta magát, akkor Isten nem azt mondta, hogy magadnak kerested, kész, végeztem veled, és kidob bennünket, mint egy használt cipőt. Hanem azt mondja, hogy Én örökkévaló szeretettel szeretlek téged, és kész vagyok, érted, a legdrágábbat is megtenni. És Istennek az örök gondolataiban ott volt, hogy az embert megváltsa. Ott volt, hogy valami csodálatos árat fizessen az emberért. És ezért jött el Jézus Krisztus. És amikor látsz egy nagyon bűnös embert, amikor látsz egy nagyon függőségben levő embert, akkor gondolj rá, hogy Isten őt is éppen annyira szereti, és olyan szeretettel gondol rá, mint amilyennel rád gondolt és megmentett. És amikor a keresztre nézünk, akkor a kereszten nem csak a bűnünk mutatkozik meg. Döbbenetesen megmutatkozik a bűnünk. De nem csak a bűn mutatkozik meg a kereszten, hanem az emberi életnek az értéke is. Hogy Isten ezt is kész volt. A legvégső áldozatot is kész volt értünk meghozni. A kereszten nem csak a bűnünk mutatódik meg, hanem az értékünk is. Hogy Isten ennyit képes volt megtenni, hogy ennyit kész volt megtenni értünk. Jézus Krisztus a bűnösöknek a megváltója. Ha nem elég a megváltás, ha nem elég a teremtés, akkor ott van még a megváltás is. Ha nem elég az, hogy Isten teremtett bennünket, és ezért értékesek vagyunk, akkor nézd meg, mekkora az értéked, amit Isten ad érted. Az a te értéked, amit Isten ad érted. És ő nem keveset adott érted. Az ő saját vérét, ami az ő vénájában folyt. Azt adta érted. A legdrágábbat. Egy visszavolhatatlant. A saját életét. És aztán folytatja Jeremiás próféta, és azt mondja, hogy mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, és népek prófétájává tettelek. Isten nem csak, hogy megteremt bennünket, hanem van egy célja, van egy terve az életünkkel, és azt akarja, hogy ez a terv, ez végigfusson az életünkbe. A bűn az mit tesz? A bűn, a hamartia szó a görög nyelvbe, azt jelenti, hogy céltévesztés. Hogy az életed nem abba az irányba megy, amiben Isten eredetileg azt eltervezte. Céltévesztés. Valami miatt gellert kap ez a bűn, gellert kap az embernek az élete, és valami egészen más életutat jár be, és nem azt, amire Isten eltervezte az életünket. És ezért állandóan kielégületlenek vagyunk. Állandóan keressük az életnek az értelmét. Állandóan próbálunk mindenben megelégedést találni, de ez nem jön el egészen addig, amíg ezt a bűnt valaki helyre nem állítja az életünkbe. És ez a valaki a názáreti Jézus Krisztus. És hogyha még az életedben azt keresed, hogy vajon mi az életemnek a célja, hogyha még mindig valahol bolyongasz ebben a világban, és keresed az értékeket, keresed az igazságot, akkor szeretném elmondani neked, hogy itt van az igazság. Jézus az igazság, nem kell többet keresned. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Minden, amire vágysz, az Jézus Krisztusban van. A megváltóban. Nincs más. Bárhova mehetsz. Bárhol kereshetsz, de nincs más. Egyedül Jézus Krisztus a megoldás az életedben. És azt mondja itt Jeremiásban Isten neki, hogy elhívtalak. Megszenteltelek. Külön választottalak. Mit jelent ez? Az, hogy Istennek egy csodálatos terve van veled. És ő azt akarja, hogy ez megtörténjen az életedben. Amikor meghallod Istennek a hangját, amikor Isten elkezd hozzád beszélni, akkor kezded el felismerni, hogy mi az ő akarata veled. Még egy igét szeretnék felolvasni nektek Sámuel első könyvéből. Ez egy viszonylag hosszabb szakasz lesz, a harmadik fejezet. Azért olvasom fel, hogy egy kicsit lássuk a környezetét is. Itt Sámuelnek az elhívásáról van szó, és a harmadik fejezet első verse így kezdődik. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és azt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát és lefeküdt, de újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek, én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén, azért a bűnért, amelyről tudta, hogy a fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig,
És akkor kitárta az úrházának az ajtaját. De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta, fiam, Sámuel, ő pedig így felelt, itt vagyok. Éli megkérdezte, mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem. Úgy segítsen meg téged Isten most és ezután is, ahogyan eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte, Éli pedig ezt mondta, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Sámuel pedig felnövekedett, az Úr vele volt, és semmit sem engedett a földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael, Dántól Beérsebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban, azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által, Sámuel beszéde pedig eljutott egész Izraelhez. Itt egy olyan időszak van Izraelben, amikor Istennek ritkán volt szava. Miért volt ritkán szava? Azért, mert nem volt ember, akin keresztül közvetítette volna az ő szavát. És emiatt nem volt Isten ismerete a földön. Akik az Isten szolgálatával voltak megbízva, azok istentelen életet éltek. Az Élének a két fia nagyon durva, istentelen életet éltek, Isten elhatározta az ő pusztításukat, és közben pedig fölemelt egy embert, egy gyermeket, ezt a Sámuelt, akiről az előbb olvastunk. És Sámuelnek Isten megjelent egyszer. Hogyan tudott Isten megjelenni Sámuelnek? Úgyhogy Sámuel az Úrnak volt szentelve. Úgyhogy Sámuel ott feküdt az Úr házában a frigyláda előtt. Pont jó helyen volt. Ott volt, ahol lennie kellett. Hogyan tud Isten szólni hozzánk, hogyha ott vagyunk az ő jelenlétében? Hogyha oda szenteljük, oda szánjuk az életünket neki. Hogyha nem össze-vissza futkározunk, hanem ott vagyunk, mint tanítványok, és hallgatjuk az ő beszédét. És amikor ilyen állapotban vagyunk, és a szívünk nyitva van Isten előtt, akkor ő tud hozzánk szólni. És Sámuel meghallotta az Isten hangját, és ezt mondtam az előbb, hogy ez a legcsodálatosabb, amikor egy ember meghallja Istennek a hangját. Itt kezdődik a szolgálat, itt kezdődik az Istennel való kapcsolat, és aztán Sámuelen keresztül meghallotta a nép is az Úrnak a beszédét. Minden Istennek, minden igazi szolgája először maga meghallja az Úrnak a szavát. És aztán rajta keresztül meghallják mások. És mi lett az eredménye ennek? Hogy újra elkezdett megjelenni Isten ott Silóban. Elkezdett újra megjelenni Istennek a szava Izraelben. És a történelemben mindig voltak időszakok, amikor, mintha Isten nem szólt volna. Mintha Isten elfeledkezett volna. Pedig az egyetlen oka ennek az volt, hogy nem voltak olyanok, akiken keresztül tudott volna az Úr kommunikálni. Nem voltak olyanok, akik keresztül megszólalhatod volna az Istennek a beszéde. És aztán mindig jöttek olyanok, akik készek voltak meghallani az Úr szavát, és rajtuk keresztül megszólalt Isten. És nekem az a nagy vágyam, és ezzel szeretném így lekerekíteni ezt az üzenetet, nekem az a nagy vágyam, hogy ezt a szombathelyi baptista gyülekezetet, meg az összes keresztény gyülekezetet, ami van ebben a városban, tudja az Úr használni arra, hogy meg tudjon szólalni a szombathelyiek felé. Hogy olyan módon tudjon kizendülni tőlünk az Istennek a beszéde, a személyes beszélgetésekben, a gyülekezeti Isten tiszteleteknek a keretében, hogy az emberek felismerjék, hogy ez az Istennek a hangja. És megtérjenek, és Istennek az ismerete elterjedjen itt az egész környéken. És én meg vagyok róla győződve, hogy Istennek az akarata az ébredés, az, hogy emberek ne úgy éljék le az életüket, és aztán ne úgy menjenek el ebből az árnyékvilágból, hogy soha nem hallották meg az Isten hangját a szívükbe. És soha nem élték át az üdvösséget. Nem lehet ez Istennek az akarata. Ő azt akarja, hogy minden nemzedék meghallja az ő szavát. Legyenek ilyen Sámuelek. Lehet, hogy csak egy ember, de legyenek ilyen Sámuelek. Legyenek Jeremiások, akiken keresztül Isten meg tud szólalni. És az ő igéje újra el tud terjedni ebben a világban. Tehát zárásként értékes vagy azért, mert Isten alkotott téged, értékes vagy, mert Jézus a vérét adta érted, és értékes vagy, és hasznos vagy, mert Isten használni akar téged ebben a világban az ő dicsőségére. És a záró kérdésem, mire adod oda az idődet? Mire adod oda az idődet? Mondjuk a hátra levőt, mert az, ami lement, azzal már nem tudsz mit kezdeni. Az már elmúlt. Azt Jézus vére alá tudod tenni, vagy bocsánatot tudsz érte kérni, vagy hálást tudsz érte lenni, de mire adod oda a most ettől a másodperctől kezdődő idődet, addig, amíg az Úr Jézus visszajön. Én azt kívánom, hogy a lehető legjobb döntést tudjuk meghozni. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket.